6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az Európai Uniós pénzből Magyarország számláján ott áll több mint 12 milliárd euró, a további uniós forrásokat meg kell kapnunk a 27-28-as években. Egyébként nem lesz költségvetése az uniónak, nem járulunk hozzá, így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő emlékeztetett, az Európai Uniós pénzekből Magyarország számláján ott áll több mint 12 milliárd euró, ezt be lehet vonni a magyar gazdaságba. Ezt nem lehívni kell, hanem bizonyos dolgokat, vállalkozásokat, befektetéseket, fejlesztéseket kell megcsinálniuk Magyarországon a vállalkozóknak, benyújtják a számlát a magyar kormánynak, amely kiküldi azt Brüsszelbe, és ebből a 12,5 milliárd euróból ezt kifizetik nekünk. A 12,5 milliárd eurónyi pénz a 2026-os év végéig a magyar gazdaság igényeit kielégíti, fogalmazott Orbán Viktor. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. A 13. havi nyugdíj nem lehet vitatárgya, ez a nemzeti kormányzás becsületbeli ügye, így fogalmazott a kultúráért és innovációért felelős miniszter az idősek tanácsa ülésén Budapesten. Hankó Balázs közlése szerint a 13. havi nyugdíjak kifizetésére 530 milliárd forintot különítettek el, emellett januárban 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak. A miniszter közölte, összességében 7200 milliárd forintot fordít a kormány nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 2025-ben. Ezt mondta Hankó Balázs, aki felidézte azt is, hogy 2010 óta több mint kétszeresére nőtt a nyugdíjak értéke, az átlagnyugdíj jelenleg 234 ezer forint. Az Erzsébet utalványok, rezsiutalványok és nyugdíjprémiumok folyósítása több mint 400 milliárd forint értékű támogatást tettek lehetővé, az infláció követő nyugdíjemelés és a rezsicsökkentés folyamatos fenntartása pedig több százezer nyugdíjas életét könnyíti meg, hangsúlyozta a miniszter. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kon Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Kon Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. Nyitva lesznek a kormányablakok a szombati munkanapokon. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és a 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A tárca közleménye szerint december 7-én országszerte egységesen 8 órától 14 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok, míg december 14-én 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A minisztérium arra kérte az ügyfeleket, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a kormányhivatalok.hu oldalon az ügyfélszolgálatok nyitvatartásáról. Csökken az influenza A vírusa örökítő anyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, a 48. naptári héten egyes területeken emelkedést mutatott. Budapest északpesti szennyvíztisztítótelep, Budapest központi szennyvíztisztítótelep, nyíregyházai Szombathely mintájában volt az örökítő anyag mennyisége kimutatási határ feletti. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a szennyvízben mért értékek alapján az influenza vírus cirkulál a lakosság körében, és nem zárható ki, hogy egyes helyeken a közeljövőben emelkedni fog a fertőzések száma. A munkanap áthelyezéshez igazodnak a MÁV csoport járatai, közölte a MÁV Inform Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a vonatok 13-án a munkanapi, 7-én és 14-én a pénteki menetrend szerint közlekednek. A volán december 7-én és 14-én is a munkanapokon, tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a buszjáratait. A MÁV hív járatai december 7-én és 14-én is a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend szerint járnak, írja a MÁV közleménye. Folyamatosan dolgoznak a járatserifek Miskolcon, 50-en látnak el ilyen szolgálatot a város autóbuszain és villamosain. A cél, hogy a járatokon biztonság és tisztaság legyen. Magdúrát a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjét hallják.
November végén kezdték meg a szolgálatot a járatserifek Miskolcon. Elsősorban ugye a villamosokon, buszokon, illetve megállókban találkozhatunk velük. Legfontosabb cél az az volt a járatserif rendszerre, hogy tisztasság, nyugalom és természetesen biztonság legyen a járatokon. Mindamellett, hogy nagyon pozitív tapasztalatokról számoltak be a sofőrök, az ellenőrök és természetesen az utasok is. Van egy-két érdekes tapasztalat, ilyen például az, hogy megnőtt a jegyértékesítések száma. Ennek vélhetően az lehet az oka, hogy az MVK ZRT naponta körülbelül 3000 járatot indít el. Természetesen nem tud minden járaton ellenőr tartózkodni, és van, hogy a sofőr sem tud arra odafigyelni, hogy éppen ki az, aki érvényes bérlettel közlekedik. A járatserifek jelenléte megszűrte az utazó közönséget, így azok az emberek, akik nem rendelkeznek érvényes bérlettel vagy jeggyel, vagy nem választják azt a tömegközlekedési eszközt, vagy pedig jegyet váltanak. 50 járatserif van jelenleg Miskolcon, igyekeznek minél több járaton ott lenni és jelen lenni, fekete egyenruhát viselnek járatserif felirattal. Azt gondolom, hogy feltűnőek, tehát az, aki találkozik velük, pontosan tudja, hogy kik ők. A járatserifek leszállíthatják azokat az utasokat, akik nem tartják be az MVK ZRT szabályzatát, és természetesen átadhatják őket a rendvédelmi szerveknek.
Országszerte 8 helyszínen több mint 1000, ebből Debrecenben több mint 100 ajándékcsomagot adott át a támogatottaknak a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az egyik adventi gyűjtés eredményeként a szeretett dobozokba gyűjtött tartós élelmiszerekből, higiénés termékekből állították össze a 8-10 ezer forint értékű csomagokat, de édesség és játék is került mellé. A Magyar Református Szeretett Szolgálat karácsonyra készülve 3 karitatív akciót szervezett, az ünnep előtt mindenkihez eljut a segítség. Cibere Károlyt a Szeretett Szolgálat főigazgatóját hallják.
A karácsony rendkívül fontos számukra az adventi, nem is nevezem kampánynak, akció, hiszen a szeretett szolgálatnak nem az a feladata, hogy egy maga azt üzenje, hogy milyen nagyszerű segélyszervezet, milyen nagyszerű karitatív szervezet. A legfontosabb feladata az, hogy a jó akaratú embereknek a szándékait összesűrítse. És ezért hirdettünk többféle akciót is. Ilyen volt ugye a karácsonyi álom akció 2024 gyermeknek, akik megmondták pontosan, hogy mit szeretnének. Nekünk gyűjtöttünk 2024 olyan adományozót, pontosan az, az ajándékot vásároltam meg a fa alá, majd 24-ére. A másik akció, ugye a szeretett doboz akció, ahol tartós élelmiszer gyűjtöttünk a nagy áruházakban, és éppen ma kezdődött el 8 helyszínen, ez a hátrányos helyzetű embernek az osztás. A harmadik program pedig az a nyilasmisi akció volt, amely most hagyományosan többi 10 éve zajlódik, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek gyűjtünk cipős doboznyi ajándékokat, és a legfontosabb itt, hogy a gyülekezetek gyermekei készítik. Azok a gyermekei, akik jó módban élnek. Őket tanítjuk, szocializáljuk már nagyon korán arra, hogy a karácsonykor nem csak a saját ajándékaikra gondoljanak, hanem mindig először arra, hogy valahol néhány kilométerre élhet olyan gyermek, aki viszont sokkal nagyobb nehézségek között él.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Why this jubilee, why your joyous strains prolong, would the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Oh,
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok! Az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban elsőként Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunkkal jelentkezünk. A félhetes rövid hírek után napindító témánkkal várjuk majd Önöket. Ha tehetik, válasszák ma reggel is az Európa Rádiót.
Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Tandéné Pál Tünde vagyok, a Miskolc Avasdéli Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. Ma Isten igéjét olvasom és magyarázom. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 9. fejezetből, a 24-től a 27. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ámen. Bizonyára sokan nézték nyáron az olimpiai játékokat. Vannak olyanok is, akik személyesen látogatnak ki egy-egy sporteseményre. És bőven akadnak olyanok, akik nem a lelátóról nézik a versenyt, nem egyszerűen szurkolnak, hanem versenyeznek, hanem a pályán küzdenek az eredményért, várva, hogy egy-egy csillogó érem a nyakukba kerüljön. Pál apostol most egy versenypályára hív mindannyiunkat. A hit versenypályáján futunk. Nem aranyéremért, vagy koszorúért, vagy bármiféle elismerésért, hanem valami olyanért, amely hervadhatatlan, ami az Isten dicsősége, és ami az örök élet. A küzdelemben nincs helye, jól tudjuk, az igazságtalanságnak. A pályán nem fér meg a sportszerűtlen viselkedés. Ahogy a hit útját is, a Krisztus követésnek is a tisztaság köveivel kell lerakni. Ha nem így tesszük, akkor eredmény nélküli gyümölcstelen életünk lesz. Azt mondja Pál apostol, hogy aki versenyben vett részt, attól megkívánták az edzések során és a verseny során is, hogy önmegtartóztató életet éljen. Nem véletlenül írja ezt, figyelmeztetve ezzel a gyülekezetet a fegyelmezett életre. Aki sportol, az bizonyára tudja, hogy milyen sokat számít ez a fajta fegyelmezettség. És talán sokan egyetértenek is velem abban, hogy a hívő élet is harc és küzdelem. Küzdünk, hogy nehézségeink közepette se veszítsük el a reménységünket, hogy kilátástalan helyzetekben is meglássuk az Isten jelenlétét, hogy fegyelmezettséggel tudjunk akár külső vagy belső harcainkban is állva maradni, hogy életünk minden helyzetében tudjuk az Istent dicsőíteni. Pál apostol a Filippi beli gyülekezethez ezt írja valahol. Ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok tőlem, mondja Pál. Azt tegyétek, és a békesség Istene veletek lesz. Egy nagyon szép mondatot olvastam egyszer. A hívő ember edzője a mindenható Isten. Ő edz, ő tanít arra, hogy becsületes legyek, nemes érzelmű, tisztességes és dicséretre méltó. Sokszor nehéz ezeket megtartani, de a kitartó edzés mindig meghozza a gyümölcsét. amit tőle kapok és tanulok, az elég ahhoz, hogy a hit versenypályáján is megálljam a helyem. Az egyik fiamnak, aki versenysportoló, egy-egy nehéz meccs előtt mondani szoktam: képzeld el, hogy Jézus ott fut melletted a pályán. És ez így van a mi életünkben is. Együtt fut velünk. Karácsonykor eljött közénk, hogy aztán soha ne hagyjon el bennünket. Küzdelmeinkben, nehézségeinkben ragaszkodjunk ehhez a képhez. Mert vele bátrabb leszel, erősebb és reményteljesebb. Fussunk Jézussal. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, te egy olyan versenypályára hívsz bennünket, ami nem mindig könnyű. Sok harc van az életünkben. A nehézségek mellett köszönjük azt, hogy te áldásokkal is elhalmozol bennünket. Arra kérünk, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, segíts bennünket abban, hogy lássuk, hogy te ott futsz mellettünk. Hogy együtt vagy a küzdelmeinkben, a nehézségeinkben. Segíts nekünk ehhez ragaszkodni, ahhoz, hogy bátrabbak, erősebbek legyünk, és életünk reményteljesebb legyen. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia Olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Time for peace.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A belügyminisztérium javaslata szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A belügyminisztérium közleményében azt írta, a szakmai és társadalmi egyeztetéseket követően a kormány társadalmi egyeztetése bocsátja a pedagógusok béremeléséhez szükséges részletszabályokat. A javaslat szerint a tanárok és óvónők fizetése január 1-től átlagosan újabb 21,2%-kal emelkedik. A béremelés 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust és a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A 2025-ös béremelésre a kormány 339 milliárd forintot biztosít a céltartalékban, ezen felül a 2024-es béremelés fedezetének bázisba építésére a költségvetés tervezete 323,5 milliárd forintot határoz meg 2025-ben. A költségvetés tervezete már a 2026-os pedagógus bérfejlesztésre is elkülönít 190 milliárd forintot, írja a belügyminisztérium közleménye. 6 milliárd forintos forrásból indít ösztöndíj programot a kormány a kisgyermeknevelők képzésekben résztvevők számára, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Kon Zsófia közlése szerint a felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók számára ez havi 125 ezer forintot jelent, a szakképzésben, technikumi képzésben résztvevők számára pedig havi 59 ezer forint az ösztöndíj. Kon Zsófia közlése szerint két nap leforgása alatt már 200-an benyújtották a kérelmet. Aki ösztöndíjban részesül, az vállalja, hogy miután elvégezte a képzést, 6 hónapon belül elhelyezkedik egy bölcsödében, de azok számára is segítség lehet az ösztöndíj, akik már ott dolgoznak és mellette még tanulnak, hangsúlyozta az államtitkár. Nyitva lesznek a kormányablakok a szombati munkanapokon. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és a 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A tárca közleménye szerint december 7-én országszerte egységesen 8 órától 14 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok, míg december 14-én 8 és 12 óra között tartanak nyitva. A minisztérium arra kérte az ügyfeleket, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a kormányhivatalok.hu oldalon az ügyfélszolgálatok nyitvatartásáról.
Az időjárásról.
Szombaton maradnak a borult párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Napközben az északi-északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 1 és 8 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem mindig rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, vigyázz ránk. Egyebet én nem tudok, csak egy dal van, amit most adhatok, de soraiban ott vagyok, és a szívedig, ha futok álmokon át, keresem a csodát.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Most először mérik fel országosan az ökológiai gazdálkodás jövedelmezőségét. A reprezentatív kutatást az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával végzi. Azok a gazdák, akik önkéntes adatközléssel segítik a felmérést, hasznos képet kaphatnak a saját üzemi működésükről. Értékelhetik gazdasági teljesítményüket, felismerhetik erősségeiket, a fejlesztendő területeket, hiszen ágazati adatokkal tudják majd összevetni saját gazdaságuk teljesítő képességét. De a hiánypótló kutatás segítheti azokat a vállalkozókat is, akik szeretnének átállni ökológiai növénytermesztésre vagy állattartásra. A részletekről Szépkuti Katalin kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető szaktanácsadója beszélt rádiónknak. A riporter Balázs Alexandra.
Erre a kutatásra nagyon régóta szükség volt, illetve bizonyos részadataink voltak, ugyanis az Agrárgazdasági Kutatóintézet az Európai Uniós programnak megfelelően működtet egy tesztüzemi hálózatot. Ebben a tesztüzemi hálózatban könyvelő irodákon keresztül szolgáltatnak adatot a gazdálkodók. Ez alapján készülnek el azok a jelentésre kimutatások, hogy az egyes ágazatokban és a különböző típusú gazdaságokban milyen költségjövedelem viszonyok vannak, illetve ez alapján folyik a támogatási programoknak a tervezése is. Ebben a tesztüzemi hálózatban több mint 2100 gazdaság adatai dolgozzák föl, és ezek között vannak ökogazdaságok, de nagyon kevés, mindössze 42. Az előző vidékfejlesztési program hatékonyság vizsgálatában kitértek az ökogazdaságoknak a gazdasági teljesítményére, és őszintén szólva minket is meglepett. Egyrészt az, hogy az ökoüzemeknek a földterülete az jellemzően nagyobb, mint az országos átlag, és az is nagyon furcsa adat volt, hogy nagyobb a jövedelem termelő képességük, többnyire több állatot tartanak, és több munkáltatót foglalkoztatnak. Én sokáig azt gondoltam, hogy ez az adatsor, ez azért néz ki így, mert valószínűleg a tesztüzemi rendszerbe inkább nagyobb üzemeket tudtak bevonni. Egy ilyen tesztüzemi rendszerben való részvétel azért elég sok munkával jár, abból a szempontból, hogy itt a könyvelésből származó adatokat dolgozzák fel. Éppen ezért gondoltuk azt indokoltnak, hogy egy ennél egyszerűbb módszerrel vizsgáljuk az üzemeket, és hogy nagyobb létszámban tudjunk bevonni gazdálkodókat, ezért a gazdálkodási napló alapján fogjuk a mi kutatásunkat elvégezni, illetve úgy kérdezzük meg a gazdálkodóknak a költségeit, ahogyan ők egyébként valójában a kettős könyvelés nélkül számon tartják, tehát az, hogy mennyibe kerül egy hektár kultivátorozása, vagy egy hektáron a kapásembereknek a foglalkoztatása, vagy mennyibe kerül egy hektáron bármilyen egyéb tevékenység.
Tehát magyarán ez teljesen önkéntes alapon fog működni, önök megkeresik a gazdákat, és hogyha ők vállalják, akkor adják az adatokat, ha nem, akkor nem.
Igen, ez egy önkéntes adatközlés lesz. A Központi Statisztikai Hivatal készített nekünk egy mintát, mert hogy ugye mi nem férünk hozzá a gazdálkodóknak az adataihoz. Tehát azért ugye itt az adatkezelési szabályok szerint van adata nyilván a támogatási ügynökségnek, a tanúsító szervezeteknek. Mi nem hatóság vagyunk, mi egy egyszerű kutatóintézet vagyunk. Megkerestük a statisztikai hivatalt, illetve az Agrárközgazdasági Intézettel együtt velük egyetértésben történt először az egész mintavételi koncepció kidolgozása. Ami nagyon fontos, hogy különböző méretű és tevékenységű gazdaságokat keresünk meg, és figyelembe vesszük azt, hogy ők a gazdaságukat milyen mértékben állították át ökológiai gazdálkodásra. Azt hiszem, hogy a nagy közönség azt gondolja, hogy egy ökogazdaság az teljes mértékben átállt, de ez valójában a hazai gazdaságoknak csak a 25-30%-ára igaz. A többieknél van valamekkora konvencionális üzemegység, van akinél egészen minimális, tehát csak adminisztratív okokból nem volt be területeket, és vannak olyanok, akiknél mondjuk akár 10% az ökoterület, vagy még ennél is kevesebb, és a maradék területe az pedig konvencionális művelésben van. Ugye meg kell vizsgálnunk, hogy miért és hogy hogyan választják el ezt a két egységet, és hogy mi az oka annak, hogy csak tevékenységük egy részével állnak át. Ugye most ott tartunk, hogy körülbelül 6%-a a hazai mezőgazdasági területeknek van ökológiai művelésben, és a termőföldtől az asztalig stratégia, illetve a hazai ökogazdálkodási cselekvési terv szerint az évtized végére a területeknek a 10%-át kellene átállítani.
Most de ez elérhető cél?
Hát önmagában, hogyha a jelenlegi ökogazdálkodók a teljes területeikkel átállnának, akkor 12,5%-nál járnak.
Uh-huh.
Tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb tartalék egyébként a már a rendszerben lévő gazdálkodóknak a nagyobb mértékű átállásában van, és nagyon-nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy elsősorban a szántóföldi termelésben tudjuk növelni az ökoterületeknek a nagyságát, és itt nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi abban gondolkodunk, és nem csak mi, hanem szerintem a minisztérium is, meg az ágazatnak a különböző szakmai szervezetei, hogy a termelő gazdaságok álljanak át, tehát hogy ne csak a terület növekedjen, hanem ebből ökotermények, illetve ökoélelmiszer, ami eljut a fogyasztókhoz.
Nem lehet, hogy az van mögötte, akik intenzív mezőgazdaságot is folytatnak, és ökológiai gazdálkodást is, hogy ugye az ökológiai gazdálkodásra valaki átáll, azért az nem egyik percről a másikra megy. És addig mondjuk az intenzívből fedezi a költségeket, és amikor már jövedelmezővé válik az ökogazdálkodás, és látja a számokat, látja azt, hogy ez kifizetődő, ez megéri, mert egészségesebb a termény, stb., akkor a maradék területével is átáll, csak hát ez idő.
Hát jelenleg óriási nyomás alatt vannak a termelők, mert hogy minden terménypiac megrázkodott, tehát ezt tudjuk, ugye napi hírek erről szólnak, hogy mi van a gabona, a szemes termények piacán, mi van a zöldséggyümölcs vonalon. Nyilván a Covid, utána a háború, illetve a piacoknak az átrendezése, és mellette nem csak itthon, hanem európai szinten is a fogyasztók fizetőképességének a megváltozása. Ezzel minden termelő és minden feldolgozó szembesül. Nyilván ez a helyzet ez több év alatt tud rendeződni. Az ökotermékek európai piacáról azt tudjuk elmondani, hogy 2022-ről 2023-ra már emelkedést látunk, tehát az a visszaesés, ami bekövetkezett, az kikorrigálódott, és a korábbi növekedési ütem nagyjából folytatódik. Most ugye a hazai ökotermelőknek a jelentős része exportra termel, aki takarmány alapanyagot, tehát gabonafélét, kukoricát állít elő, ő szembesül azzal a problémával, hogy ugye az ökoterületek nem csak nálunk, hanem Nyugat-Európában is növekedésben vannak. Tehát mindaz az alapanyag, amit korábban a nyugat-európai takarmánygyárak vagy élelmiszerfeldolgozók magyarországi importból tudtak fedezni, ugye nekünk ez exportként jelentkezik, azt adott esetben az ő hazai termelő is elő tudják állítani. Ezért aztán az a nagy kérdés, hogy tudunk-e a hazai piaccal valamit kezdeni. Van növekedési potenciál a hazai ökoélelmiszer kiskereskedelemben, és szeretnénk minél több hazai feldolgozót bevonni, hogy ki tudják ezt az igényt elégíteni. Az agrárgazdasági kutatásunk az nem csak a mezőgazdasági termelőknél zajlik, hanem a hazai kiskereskedelmi forgalmat is mérjük egy piackutató cég bevonásával, és rövidesen ezeket az adatokat is nyilvánosságra fogjuk hozni. Nagyon ígéretes azt látni, hogy még a krízises időszakban 21-ről 22-re növekedve is abszolút értékben nőtt az érték, de ugye tudjuk, hogy hatalmas infláció volt.
Igen.
Ha euróban számoljuk, úgy is növekedett a hazai kiskereskedelmi forgalom abban a szűkített termékmennyiségben, amit mérünk. Ugye most folyamatosan újabb meg újabb termékkörök kerülnek bevonásra a piackutató cég mintavételében. Szemmel jól látható nagyságrendben van a mért kiskereskedelmi láncokban, a hipermarketekben és a szupermarketeknek egy jól megragadható mennyisége az ökotermék.
Arra egyébként vannak adataik, hogy például összehasonlításképpen mondjuk egy búzának a termelési költsége átlagosan mennyi hektáronként az intenzívnél, és mennyi az ökogazdálkodásban. Ilyen adataik vannak, vagy pontosan ezért is van ez a felmérés, hogy ilyen összehasonlító tényeket tudjanak majd közölni azokkal, akik hezitálnak, hogy át akarnak állni vagy sem?
A hagyományos növénytermesztésre vannak adatok, ezek az Agrárközgazdasági Intézetnek a rendszeres jelentéseiben elérhetők. Azt tudjuk, hogy a búzatermelés költségének a legnagyobb részét az input anyagok, tehát a műtrágyák és a növényvédőszerek adják. A műtrágyáknak az ára is hatalmas volatilitást mutatott az elmúlt időszakban. Ugye ökotermelésben sokkal alacsonyabb termés átlagokkal számolunk, tehát ökotermelésben jellemzően nem nagyon szoktak 5 tonna fölötti termést elérni, hiszen itt nagyrészt a talaj természetes tápanyagszolgáltató képességére támaszkodunk, ugyan trágyázni lehet, de 7-8 tonnás rekordterméseket semmi esetre sem tudnak az ökotermelők elérni. Viszont nálunk az input anyag költség az lényegesen alacsonyabb, hiszen növényvédőszereket nagyon-nagyon korlátozottan tudnak használni, input anyagot, szerves trágyát azt vásárolhatnak és használhatnak, de nagyon különböző technológiai színvonalon gazdálkodnak. Tehát vannak, akik használnak külső trágyákat, vannak, akik csak a gazdaságban megtermelt trágyát használják, nyilván ennek is van költsége, és vannak, akik pedig csak pillangós növényeknek a vetésforgóba illesztésével egy viszonylag extenzívebb vetésforgót tartanak, mindegyiknél más költség jelentkezik. Úgyhogy lesznek ilyen adataink, jelenleg nincsenek.
Most először mérik fel országosan az ökológiai gazdálkodás jövedelmezőségét. A reprezentatív kutatást az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával végzi. Azok a gazdák, akik önkéntes adatközléssel segítik a felmérést, hasznos képet kaphatnak a saját üzemi működésükről. Értékelhetik gazdasági teljesítményüket, felismerhetik erősségeiket, a fejlesztendő területeket, hiszen ágazati adatokkal tudják majd összevetni saját gazdaságuk teljesítő képességét. De a hiánypótló kutatás segítheti azokat a vállalkozókat is, akik szeretnének átállni ökológiai növénytermesztésre vagy állattartásra. A részletekről Szép Kuti Katalin kertészmérnök, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető szaktanácsadója beszélt rádiónknak.
Senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül, aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kék, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Csak az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén, aztán napokig felém se néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élet.
élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk.
Celle qui dessine le plus folle des raisons. Je suis ivre, 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 ivre de tes saisons. Celle qui dessine le plus folle des raisons.
És hagyom, hogy nézd, 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 s nem fél már semmi közé.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra jönnek a hírek itt az Európa Rádióban, utána kontinentális reggelivel folytatjuk délelőtti kínálatunkat. További kellemes időtöltést kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Medréből kilép, szétterül, mint ő. Lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább.
Vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már.
De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hazát. Más hazát.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már, s én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós ág. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó,
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.